Üdvözlünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egyik üzenetét hallgatod. A Keresztény Közösség Egyház egy fiatalos és dinamikusan működő gyülekezet Székesfehérváron. A mai tanítást Demény Gézától hallhatjuk.
Sziasztok! Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Mai napon még egyszer. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek, és jó itt lenni újból. Hányatoknak tetszett ez a videó? Jó volt? Vicces volt? Tudjátok, nagyon-nagyon érdekes ez a videó. Nem véletlenül raktam be ezt az üzenetem elejére. Nagyon hasonló dolgokról szeretnék beszélni, mint amit ebben a videóban láttunk az előbb. Tudjátok, nem tudom, hogy hányatokkal volt már olyan az életben, mikor valakitől kaptatok olyat, amit nem érdemeltetek meg igazán. Kinek volt ilyen? Olyat kaptál, amit nem érdemeltél meg igazán. Volt ilyen? Jó vagy rossz dolog, tök mindegy. Nem, jó dologra gondolok. Volt-e már veletek olyan, hogy mondjuk megérdemeltetek volna mondjuk egy büntetést szüleitektől, és nem kaptátok meg? Fiatalok, volt ilyen? Szuper. Nekünk is volt, szerintem nagyon sok volt. A szüleink itt vannak, úgyhogy szerintem elmondhatják, hogy nagyon sokszor megkegyelmeztek nekünk. Én szeretnék elmondani nektek egy történetet, ami 5 évvel ezelőtt történt nagyjából, amikor először... De azt fogom... Nem cikis, nem az Zoltánnal kapcsolatos történet. Igazából én mindig bajba kerülök a rendőrökkel, tudjátok, ezt már sokszor elmondtam. És ez most melyik, igen, a sok közül? Nem, ez nem gyorshajtás volt most éppen, hanem 5 évvel ezelőtt kölcsönkértem a Deniszéknek az autóját, amikor még itt éltek Magyarországon, és az volt, hogy hát kölcsönkértem, és akkor együtt mentünk, augusztus 20-a volt, emlékszem, mentünk föl Budapestre, tűzijáték, meg előtte Vidám Park, meg ilyenek. És hát megyünk az autópályán, én vezettem, mögöttem kék villogó. Már megint. Jó, megállított a rendőr, megnézi a papírjaimat. Uram, tudja, hogy miért állítottam meg? Ugye mindig ezt kérdezik. Akkor jobb, hogyha tudod, különben, ez egy tipp. És én azt mondtam, fogalmam sincs, tényleg nem tudtam, hogy miért állított meg. És azt mondja, hogy uram, önnek 2 hónapja lejárt a forgalmi engedélye. És 1 hónapja a zöld kártyája. Ennél rosszabb nincsen, tudod. És hát látta, hogy elsápadok, mert nem tudtam igazából, nem néztem meg a forgalmi engedélyét az autónak, ugye meg kölcsönautó volt. Meg kellett volna néznem nyilván, mielőtt kölcsönkérem, de sajnos lejárt. És hát írta a papírját, ugye a rendőr, és mondja, hogy uram, tudja-e azt, hogy a törvény szerint a kiszabható büntetés az olyan 150 és 200 ezer forint között van? Nem tudtam. És tudja azt, hogy elvehetném a jogosítványát is? Ezt sem tudtam. De hát ezt nem én döntöm el, mondja a rendőr, ezt a bíróság fogja eldönteni. Mondom, még bíróság is, szuper. És felírta az adataimat, minden. Hát gondolhatjátok, hogy augusztus 20-án nem nagyon ünnepeltem. Tehát elég rosszul éreztem magamat. Emlékszem, hogy semmire nem ültem fel a Vidám Parkba is. Mindig végig egész nap rosszul éreztem magamat. És azon gondolkoztam, hogy honnan fogom kifizetni ezt a 150 vagy 200 ezer forintot, és hogyan fogom visszaszerezni a jogosítványomat, amit majd el fognak venni. És hát ugye látta a rendőr rajtam, hogy eléggé elszomorodtam, úgyhogy nagyon rendes volt különben, és azt mondta, hogy de uram, töltsön ki egy papírt, ami enyhítő körülménynek fog számítani majd a bíróságon, töltse ki az adatait, mivel foglalkozik, mennyit keres, írja fel, le is írtam, és akkor ezt majd a bíróságon hozzá, tehát beleszámítják, mikor a büntetést ki fogják szabni. Hát gondolhatjátok, a következő 1 hónapom az eléggé stresszes volt, és csak imádkozni tudtam azért, hogy valami történjen. valami csoda történjen. Mert a törvény szerint nekem ki kellene fizetnem 150 vagy 200 ezer forintot. És még a Deniszéket is megbüntették volna ezen felül. Tehát ez ilyen szép történet lett volna. És imádkoztam nagyon sokat Istenhez. És képzeljétek el, hogy egy hónap után, amikor megjött a csekk, akkor nem 150 ezer forint volt ráírva, hanem 7000 forint volt. Hát ilyen boldogan még egy csekket nem fizettem be a postán. Tehát, mert ez gyakorlatilag nulla. Tehát ezzel a bíróságnak az volt az üzenete, hogy oké, fiam, elrontottad, figyelmeztetünk, felejtsük el. Ez a 7000 forint egyenlő nullával, egy rendőrségi büntetés. Aki ismeri, hogy miről szól ez az egész történet, az tudja, hogy ez kegyelem, hogy az ember egy ilyet kap. És akkor életemben először megtapasztaltam, nem először, de akkor nagyon-nagyon erős teljesen megtapasztaltam, hogy milyen érzés az, mikor az ember tesz olyan dolgot, ami nem helyes, ami a törvény szerint elítélendő, és kegyelmet kap. Hányatoknak volt már ilyen az életében? Tudjátok, én aznap megtapasztaltam, hogy mit jelent kegyelemben élni. Ugyanis nem törvény alapján lettem elítélve, hanem kegyelem által lettem elítélve. Kegyelem által lett rám kiszabva a büntetés. Nem a törvény által, mert ha a törvény által lett volna kiszabva a büntetés, akkor nekem 150 vagy 200 ezer forintot kellett volna fizetnem, viszont kegyelem által lett. És aznap megtapasztaltam, hogy mi a különbség a törvény alatt élni, és mit jelent kegyelem alatt élni. És tudjátok, ezt azért mondom el, mert a mai napon nagyon ez volt a szívemen, hogy beszéljek nektek arról, hogy mit jelent törvény alatt élni, és mit jelent kegyelem alatt élni. Mi a különbség a két dolog között? Ugyanis a világban is ugyanúgy van, mint a kreszben, vagy mint ahogy a rendőrökkel, hogy elkövettünk bűnöket. És azt írja a Biblia, hogy a bűnökre van egy büntetés. Minden bűn, amit elkövetünk, ennek kell, hogy legyen egy büntetésre. Valakinek ki kell fizetnie. Ugyanúgy, ahogy azt a büntetést valakinek ki kellett volna fizetnie. Ugyanígy a világban is, amikor elkövetsz egy bűnt, akkor ezt valakinek ki kell fizetnie. Mert azt írja a Biblia, hogy a bűn következménye a halál. A Róma 6.23-at szeretném, hogyha felolvasnánk. Ha megvan. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ez a Biblia vers azt mondja, hogy amiről az előbb beszéltem, hogy minden bűnnek van egy következménye. És ez a következmény, ez a halál. Ez nem csak fizikai halált jelent, hanem egy örök elválasztódást Istentől. Tudjátok miért? Azért, mert Isten és a bűn nem fér össze. Ez a két dolog nem fér össze. Isten és bűn egy helyen nem fér össze. Ezért, amikor Ádám és Éva vétkezett, ugye a paradicsomban, akkor ember és Isten közé bekerült a bűn. És itt nem csak egy dologról, egy tettről volt szó. A bűnnek az állapota. A bűn, mint egy személy, egy nagy B-betűs valaki. A bűn. Bekerült ember és Isten közé. És azt írja a Biblia, hogy a bűnnek van egy következmény. És az Ószövetségben ugye az emberek, amikor elkövettek egy bűnt, akkor utána nekik áldozatot kellett bemutatniuk. Ugyanis valamilyen áldozat, valamit fel kellett áldozni annak érdekében, hogy ez a bűn el legyen törölve. Vérnek kellett folynia. Általában egy állatot áldoztak fel, tehát egy bárányt áldoztak fel. És vérnek kellett folynia, egy áldozatot kellett bemutatni. És a mai nap tényleg, de akkor az Ószövetségben az emberek a törvény alatt éltek. Ugye ott volt a 10 parancsolat, ott volt a törvény, amit Isten adott nekik. Viszont nekünk ma már nem kell a törvény alatt élnünk. mi a kegyelem alatt élünk. Régen a törvény alatt éltünk, ma már kegyelem alatt élünk. Jézus Krisztuson keresztül. És tényleg mai napon erről szeretnék beszélni, hogy mit jelent ez a különbség. Tudjátok, én azt gondolom, hogy ha mi emberek megértenénk a kegyelemnek az igazi jelentését, a legteljesebb jelentését a kegyelemnek, hogy mit jelent, én személy szerint megérteném. És ezt vettem észre az életemben, a személyes életemben, és akkor én megértem, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak a kegyelme az én életemre, akkor megértem, hogy ő mit tett értem, akkor meg fognak változni a kapcsolataim, meg tudnak változni házasságok, meg tudnak változni problémák. A világon a legnagyobb ereje, megváltoztató ereje a kegyelemnek van. Ez a legnagyobb átformáló erő a világon. Amikor megértjük a kegyelemnek a lényegét, a kegyelemnek az erejét az életünkbe, hogy akkor átformál minket, és átformál az egész világot. Ez meg tud változtatni a legkeményebb szívű embert is. Ez meg tudja változtatni a legnagyobb bűnöst ezen a világon. Meg tudja változtatni a legrosszabb kapcsolatot is. Amikor a kegyelemnek a lényegét és értelmét megértjük, amikor Jézus Krisztusnak a tettét megértjük, ez meg tudja változtatni az életünket. És a mai napon erről szeretnék beszélni. A legegyszerűbb módja, hogy ezt bemutassam nektek, ez egy kis segítséget kértem. Képzeljétek el azt, hogy ti vagytok a feleségek. Férfiak, ti is gondoljátok azt, most feleségek vagytok, oké? Olyanok vagyunk, mint a feleségek, akik ugye az Ószövetségben Jézus előtt, akik a törvény alatt élnek. Amikor az emberek az Ószövetségben a törvény alatt éltek, akkor olyanok voltak, mint a feleségek, akik hozzámentek Mr. Törvényhez. Kedves gyülekezet, szeretném nektek bemutatni a mai este Mr. Törvény. Nagy tapsot kérek! Na most, Mr. Törvény... Mr. Törvény tökéletes. Amikor megkértem a Levit különben, akkor így mondtam neki, hogy miről lenne szó, hogy tökéletesen kell, hogy kinéz Levi. Azt mondja, én mindig az vagyok. Tehát jó választás volt. Szóval, Mr. Törvény tökéletes. Tökéletesen be van lőve a haja, tökéletesen áll a nyakkendője, tökéletesen néz ki. A cipője is tökéletesen ki van sikálva. Mr. Törvény tökéletes. Mi hozzámentünk Mr. Törvényhez. Ő a férjünk. És ti vagytok a felesége. Ki örül ennek? Szóval szeretnék egy kicsit beszélni Mr. Törvényről. Mr. Törvény azon kívül, hogy tökéletes, van egy sokkal rosszabb tulajdonsága, ez pedig az, hogy ugyanezt várja el tőled is, hogy te tökéletes legyél. Mr. Törvény elvárja tőled, hogy tökéletes előadásmódot mutass. Minden reggel a kávét 2 cukorral kéri, se nem több, se nem kevesebb. És nem túl forrón a kávét, de nem is túl hidegen, hanem olyan langyosan. És minden reggel ugyanúgy kell bevinned neki a kávét, mert ha nem, akkor nagyon mérges lesz. Tökéletesen akar mindent. Tökéletesen akar, mert ő Mr. Törvény, a tökéletesség. És ezen kívül, tessék, mondom én, tehát tényleg nem, tehát ő tökéletes, tehát most itt ebbe a teremben is azt nézi, hogy mi a hiba. Meglátta Dani, hogy nem jól csinálja, igaz? Biztos, hogy bennem is lát valamit, ami nem tökéletes, igaz? Szóval tökéletes, mindent tökéletesen akar. Nagyon követelőző. Elmondja, hogy mit tehetsz meg, és mit nem tehetsz meg. Ezt megtetted, de azt már nem teheted meg. És viszont nem segít abban, hogy hogyan tedd meg. Csak elvárja, hogy tegyél. Vagy ne tegyél meg dolgokat. Mr. Törvény ilyen. Az Ószövetségben, mikor... Szerintem, hogy megértenitek, az Ószövetségben, mikor Isten odaadta 10 parancsolatot, a törvényt, 10 parancsolat törvény. Ugye mi van a 10 parancsolatban? Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, tiszteld anyádat és apádat, stb. Stb. Ne kívánd másnak a tulajdonát. Igaz? Hány ember van itt, aki tökéletesen be tudta tartani már a 10 parancsolatot? Kezeket fel! Senki, úgy látom. Nincs olyan ember itt ebben a teremben, és ezen a világon sem, aki tökéletesen be tudta volna tartani a törvényt, amit Isten adott. Amit Mózes adott az izraelieknek. És nem csak a 10 parancsolatról volt szó, nagyon sok törvényük volt ugye az izraelieknek. Nagyon-nagyon sok törvény. Ez olyan, mint a kressz. Nem tudod betartani. Tehát bármennyire szeretnéd, nem tudod betartani. És nekem ne hazudjon senki, soha senki nem volt még olyan, aki egy picit se hágta volna át a kressznek a szabályát. Mert egy picit rányomsz a gázra, és már 51-jel mész, és ahogy 51-jel mész, az már nem 50 lakott területen, és akkor már megszegted a törvényt. Szóval nincsen tökéletes ember ezen a világon. Isten akkor mégis miért adta Mr. Törvényt? Isten miért adta nekünk a 10 parancsolatot? Miért adta az izraelieknek a 10 parancsolatot? Egyetlen egy oka volt, hogy amikor ránézel Mr. Törvényre, akkor mint egy tükör látod saját magadat, a saját esetlenségedet. Látod azt, hogy nem tudsz fel ezzel a mércével fel segítsek felérni, köszönöm. Nem tudsz felérni a mércével. Túl tökéletes. Nem vagyok elég jó. Amikor ránézel a törvényre, akkor azt fogod látni, hogy nem vagyok elég jó. És ez volt a videóban is, amikor felálltak az emberek, és ráálltak a mérlegre az életük végén. Hiába próbáltak jó dolgokat tenni. Nincs tökéletes ember. Nincs olyan ember, akinek teljesen tiszta lenne a füzete az élete végén. Hogy egyetlen egy pici kihágás se legyen. Nincs olyan ember ezen a földön. Bármennyire is jó szándékúak vagyunk. Mindannyian, azt ír a Biblia, hogy mindannyian hiány vagyunk Isten dicsőségének. Ez azt jelenti, hogy mindannyian vétkeztünk Isten ellen. És amikor ránézel a törvényre, akkor gyakorlatilag látod önmagadat, látod a gyarlóságodat, látod azt, hogy nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég jó egyedül. Szükségem van egy megváltóra. Szükségem van valakire. Szükségem van valakire, mert egyedül nem megy. Nem tudom megcsinálni. Egyedül nem tudom. Nem tudok Istennel egy kapcsolatot létrehozni. Egyedül nem tudok Isten közelébe kerülni. Egyedül nem lehet. Nem tudok megdolgozni az üdvösségemért. Nem tudok elég sok jót tenni ahhoz, hogy tényleg elég jó legyek az életem végén. És Istennek ez az egy célja volt, hogy alázatban tartson bennünket. És ez egy jó dolog. És higgyétek el, hogy a törvény ilyen szempontból jó. Ilyen szempontból jó, mert ránézünk és látjuk azt, hogy nekünk szükségünk van valakire. Egyedül nem vagyunk képesek. Én gyenge vagyok. Ember vagyok. Esetlen vagyok. Bűnös vagyok. És minden nap követek el bűnt. És szükségem van egy megváltóra. Szükségem van egy olyan emberre, aki igazzá tesz engem. És akkor jön Jézus. Jézus Krisztus pontosan ezért jött el erre a földre, mert mi nem vagyunk elég jók. Nem vagyunk elég jók, hogy nem vagyunk tökéletesek, viszont ő volt a tökéletes áldozat. Egyszer és mindenkorra. Isten feláldozta az ő egy szülött fiát azért, hogy többé soha ne kelljen áldozatot bemutatnunk nekünk. Soha többet. Ne kérdőjelezzük meg Istennek a kegyelmét. Jézus Krisztus a kegyelem. Jézus Krisztus a kegyelem. Szeretnék felolvasni a Róma 3:20-at. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Oké? Itt pontosan ezt írja. A törvénytől törvény csak arra volt jó, hogy felismerjük, hogy bűnösök vagyunk. Hogy felismerjük azt, hogy esetlenek vagyunk. Szeretném tovább olvasni 23-24. Vers. Mindenki vétkezett, és hiány van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket Jézus Krisztus által. Szóval itt azt írja az ige, hogy Isten ingyen, ajándékképpen megigazít bennünket. Ez egy ajándék. A kegyelem az egy ajándék. És Jézus Krisztus eljött, és Jézus Krisztus sokkal dicsőségesebb, mint a törvény. A törvénynek is van egy dicsősége, azt írja a Biblia. De Jézus sokkal dicsőségesebb, mint a törvény. Tökéletesebb. És sokkal dicsőségesebb, ahogy mondtam már az előbb. Szeretném összehasonlítani a törvényt és a kegyelmet. A törvény sosem fedi fel Istennek a szívét. A törvény, ugye nézzétek meg a 10 parancsolatot, sosem írta le, hogy milyen Isten szeretete felénk, mekkora Isten szeretete felénk. Viszont amikor Jézus eljött erre a földre, folyamatosan arról beszélt, hogy Isten szeretete mekkora felénk. Hogy Isten az atyának a szeretete milyen nagy. A törvény sosem fedi fel Istennek a szívét. A törvény követel. Azt mondja, hogy ezt kell megtenned, hogy megkapd. Ha ezt és ezt megteszed, meg fogod kapni. A kegyelem alatt Isten gondoskodik. Isten gondoskodik rólad. Semmit nem kell tennem. Isten gondoskodik. A törvény azt mondja, hogy tedd meg ezt, tedd meg azt, még egy kicsit dolgozz, még egy picit dolgozz, és amikor már jó leszel, akkor megkapod. A kegyelem azt mondja, hogy készen van. Készen van. Nem majdnem készen van, hanem kész van. Oké? A kegyelem alatt az áldásokat úgy fogadjuk el, hogy nem cselekedetek által, hanem hit által. Oké? A kegyelem alatt nem tudsz megdolgozni az áldásért. A kegyelem ettől kegyelem, hogy nem érdemled meg. Ahogyha már megérdemelnéd, akkor nem lenne kegyelem. Értitek? A kegyelem ettől kegyelem. A kegyelem Isten ki nem érdemelt jósága. A kegyelem indokolatlanul nagyra becsül, és nagyra értékel, cselekedet nélkül tüntet ki. A kegyelem Jézus Krisztus. A kegyelem csak egy dolgot kérdez, hogy elhiszed-e, hogy készen van. A kegyelem nem azt mondja, hogy dolgozz még egy kicsit, hanem a kegyelem csak egyet kérdez, hogy elhiszed-e. Elhiszed-e, hogy kész van. El tudod-e fogadni, el tudod-e hinni, hogy készen van a számodra, és ez a tied. A törvény alatt engedelmeskedtünk, hogy áldottak legyünk. Amikor törvény alatt élsz, akkor azért engedelmeskedsz Istennek. Azért engedelmeskedsz Isten parancsolatainak, hogy áldott legyél, hogy Isten megáldjon. Kegyelem alatt viszont áldott vagy, ezért engedelmeskedsz. Értitek? Ez fordítva van ez a dolog. És ez az egyik legnagyobb különbség a törvény és a kegyelem között. Mert más a motivációd. Nem azért teszed, hogy megfelelj. Nem azért teszed, hogy jó legyél. Nem azért teszed, hogy megkapd azt a dolgot. A törvény alatt így éltünk. Imádkozok és engedelmeskedek Istennek. Azért, hogy megáldjon. A kegyelem alatt nem ez van. A kegyelem alatt áldott vagy. Semmit nem kellett tenned, áldott vagy. És pusztán azért, mert megismerted Istennek a jóságát. Ez fog ösztönözni arra, hogy engedelmeskedj és szeresd Istent. Tudjátok, van egy ige, ami azt mondja, hogy a Róma 5:8, ez az egyik kedvenc igém. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor bűnösök voltunk. És van egy másik, a Róma 2:4, vagy megvetted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Ez az ige pontosan erről beszél, hogy a mi szívünket nem az fogja megváltoztatni, hogy muszáj, hogy szeresd Isten, muszáj, hogy engedelmeskedj. Nem. A mi szívünket, a megtérést az fogja elindítani bennünk, hogy megismerjük Istennek a szeretetét. Köszönöm, srácok, leülhettek. Egy kicsit. Amikor megértjük Istennek a jóságát, és Istennek a szeretetét, akkor tudjuk Istent szeretni. Tudjátok, a gyülekezetünknek mottója az, hogy szeretni Istent, szeretni az embereket, szeretni az életet. Nagyon sokat beszélgettünk erről az utóbbi pár hónapban. Hogyan élvezzük az életünket, azt, amit Krisztustól kaptunk, hogy hogyan tudunk egy boldog életet élni tényleg, hogyan tudjuk élvezni minden egyes percet, amit kapunk ezen a földön. Aztán beszéltünk arról, hogyan tudjuk egymást szeretni. Szeress úgy, mintha sose bántottak volna meg. Egyik legnagyobb kihívás, igaz? És ha arról kéne beszélni, hogy szeresd Istent, szeressük Istent, akkor én nem tudok senkit itt rávenni arra, és magadat sem tudod rávenni arra, hogy Istent szeresd. Ez nem így működik. És egy kapcsolatban sem így működik. A szeretetet sosem követelheted meg a párodtól. A szeretetet sose követelheted meg egy barátodtól. Isten jósága az, ami minket arra ösztönöz, hogy szeressük őt. Isten szeretete. Még egyszer felolvasom. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Krisztus már előbb szeretett téged. Ő szeretett először. Már akkor is szeretett, amikor még meg se születtél. Krisztus már akkor is szeretett téged, amikor még a tervbe se voltál. Isten már akkor látott téged, és szeretett téged, ezt írja a Biblia. Még akkor szeretett téged, amikor még nem ismerted ezen a földön őt. Amikor nem is hallottál róla, amikor nem jöttél be ide a gyülekezetbe, és nem hallottál Istenről. Már előtte szeretett téged. Már amikor felnőttél gyerekkorodban, már akkor is Isten szeretett téged. Ő volt az, aki először szeretett. És amikor megértjük ezt, amikor megérted Istennek a szeretetét irántad, ez fog téged inspirálni arra, hogy Istent szeresd vissza. Semmi más. Ez nem erőből, nem, Isten nem parancsként mondja ezt. Senki nem tud erre rávenni. De amikor megtapasztalod ezt a szeretetet, megtapasztalod Istennek a kegyelmét az életeden, ez fog téged arra indítani, hogy Isten szeresd. És Isten úgy szeret téged, ahogy vagy. Isten úgy szeret téged, álarcok nélkül. Nagyon sokszor azt akarjuk, hogy az emberek szeressenek bennünket, és felveszünk különböző álarcokat az életben. Felvesszük a macsó álarcot, hogy az emberek szeressenek. Felveszünk ruhákat, felveszünk egy mosolyt, felveszünk álarcokat, felveszünk a poénkodó stílust. Különböző álarcokat felveszünk csak azért, hogy elérjük, hogy a másik ember szeressen bennünket. De tudjátok, elég kiábrándító az, amikor az emberek az álarcaink miatt szeretnek minket. De Isten nem ilyen. Minden ember vágyik arra, hogy ne az állarcai miatt szeressék, ne a külső miatt szeressék, vagy amit felvesz, vagy ahogyan viselkedik, nem amiatt szeressék, éppen milyen állarcot felvesz az életébe, hanem önmagáért szeressék. Minden embernek ez a vágya, és Isten így szeret bennünket, úgy, ahogy vagyunk. És tudjátok miért? Mert Isten a szeretet. Azt írja a Biblia, Isten maga a szeretet. Isten nem olyan, hogy ő szeret, ő nagyon-nagyon szeret, hanem Isten maga a szeretet. Ez a fogalom, ez a dolog, hogy szeretet, ez Isten maga. És biztos hallottátok már sokszor ezt a hasonlatot, de a tűz attól tűz, hogy tud égetni. A víz attól víz, hogy nedvesít, hogy eloltja a tüzet például. Isten attól Isten, hogy szeret. Ez az alapvető tulajdonsága. Nem tud nem szeretni téged. Képtelen nem szeretni téged. Azért, mert ő a szeretet. És Isten úgy szerette a világot, azt írja a Biblia. Úgy szerette a világot, hogy az ő fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az egyik kedvenc igém, és ebből is van egy szó, ami a kedvencem, ez pedig az úgy. Isten úgy szeretett. És tudjátok, ez a szó, hogy úgy, ebben van a legnagyobb misztérium az egész világon. Ez a legnagyobb titok, hogy hogyan. Mert azt hiszem, hogy soha, de soha teljes mértékben nem fogjuk tudni felfogni, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Soha. Az a mi apánk, a mennyei apánk. Soha nem fogjuk felfogni. Hányan vagytok itt szülők? Kinek van itt gyermeke? Nekem nincs. Csak... Oké. Ti szülők pontosan tudjátok, hogy mennyire szeretitek a gyermeketeket, igaz? Gondoljátok, hogy a ti gyermeketek pontosan tudja, hogy te mennyire szereted őt? Szerintem nem. Egy gyermek sosem fogja fel, hogy mennyire szereti az édesanyja vagy az édesapja. Egy gyermek sosem fogja megérteni teljesen, hogy mennyire szereti őt a szülei. Ez egy ilyen dolog. Ugyanígy van Istennel. Mi, az ő gyermekei, sosem fogjuk tudni felfogni, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Isten úgy szerette a világot, hogy képes volt feláldozni még a saját fiát is. Jobban szeretett bennünket. Hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szeretném megkérni még egyszer Mr. Törvényt és Jézust, hogy jöjjenek fel a színpadra, a kegyelmet. Szokjátok meg, tehát ő ilyen. Tudjátok, minden bűnnek van egy következménye. Hogyha elkövetsz egy dolgot, egy rossz dolgot, azt annak tehát bűnhődnöd kell. Meg, van egy következmény, igaz? Hogyha valamit elkövetsz, mondjuk itt a földön, itt a lopsz a boltból, akkor börtönbe kerülsz. Vagy ha otthon valamilyen csinálsz, amit a szüleidnek nem tetszik, akkor, és valami helytelen dolgot csinálsz, a szüleid akkor megbüntetnek, igaz? A bűnöknek mindig van egy következménye. És sokszor azt gondoljuk, hogy Jézus Krisztus ugye meghalt értünk, hogy elvegye a bűneinket, és azt gondoljuk, hogy csak a bűneinket vett el. De nekünk kell bűnhődnünk. De a Biblia mást mond. Minden bűnnek a következménye egy átok. Minden bűnnek van egy következménye, amit valakinek ki kell fizetnie, valakinek bűnhődnie kell. Jézus Krisztus nem csak a bűneinket vette magára, hanem a következményeit a bűneinknek. Jézus Krisztus a következményeit is. Tudjátok, nagyon sokszor volt velem például úgy, hogy elkövettem valamit. És néha van, hogy elkövetünk egy dolgot az életben, és sajnos nekünk kell megfizetnünk az árat. Hogyha mondjuk csinálsz valami hülyeséget, néha nekünk kell, de nekem nagyon sok olyan bizonságom volt, mikor Isten annyira kegyelmes volt, hogy azonnal rendbe rakta azt a dolgot, és nem is kellett bűnhődnöm az életem további részében egy dolog miatt. Isten kegyelmes. Isten kegyelmes. És én azt gondolom, hogy ha ez nem érinti meg a szívünket, akkor el vagyunk veszve tényleg. Hogyha ez a fajta szeretet nem érinti meg a szívünket, akkor el vagyunk veszve. És akkor szükségünk van újjászületésre. Tudjátok, Jézus, amikor ezen a földön volt, Nikodémussal, amikor találkozott. Nikodémus egy vallásos vezető volt. Egy vallásos ember volt. Jézus Nikodémus egy szál cigit nem szívott el szerintem életébe. Tökéletesen élt. Megfelelően a törvénynek. Viszont Jézus neki mondta azt, hogy újjá kell születned, Nikodémus. Érdekes, igaz? Neki ezt mondta, hogy újjá kell születned. Viszont amikor Jézus találkozott azzal az asszonnyal, aki házasságtörő volt, és törvényen kívüli volt, és mindenki meg akarta kövezni, Jézus nem azt mondta neki, hogy asszony, újjá kell születned. Jézus azt mondta neki, hogy nem ítéllek el, menj és ne vétkezz többet. Ezt mondja neki Jézus. Nem azt mondja, hogy újjá kell születned. Ez nekem azt mondja, hogy nagyon sokszor nekünk vallásos embereknek. Azok az emberek, akik vallásosak, és azt mondják, hogy van egy elítélés bennük, és a törvény alatt élnek, ezeknek az embereknek van szükség újjászületésre. És nagyon érdekes az a történet, hogy Jézus, amikor oda megy az az asszonyhoz, Jézus azt mondja neki, hogy nem ítéllek el, menj és ne vétkezz többet. A kegyelem pontosan erről szól, így működik. Jézus nem azt mondta, hogy menj el, ne vétkezz, és ha ezt megteszed, akkor nem ítéllek el. Értitek? Nem ebbe a sorrendbe mondta. Jézus azt mondta, hogy nem ítéllek el, ezért most menj el, és ne vétkezz többet. Ez a kegyelemnek a lényege. Ez a sorrend, ez a megfelelő sorrend. Értitek? Ez a kegyelem. Mert Isten jósága az, ami minket megtérésre ösztönöz. Isten jósága az, ami minket megváltoztat. Isten jóságának és kegyelmének van egy ereje, hogy megváltozzon az életünk, és többé ne éljünk úgy, ahogy voltunk. És biztos vagyok benne, hogy itt mindenki, sokan vagyunk azok, akik küzdünk dolgokkal. Igaz? Hányan vagytok, akik küzdötök különböző bűnökkel? Visszatérő dolgok, mondjuk. Mindenkinek vannak ilyen az életében. Vannak dolgok, amiket utálsz magadba, mert mindig elrontom, mindig. És úgy érzed, hogy Isten nem fog nekem soha megbocsátani. Elvesztettem az üdvösségemet. Ez nem igaz. Amikor te elfogadtad Jézus Krisztus, mint megváltódat, soha nem fogod tudni elveszteni az üdvösségedet. Meg kell tisztulnunk minden nap, de az üdvösségedet soha nem fogod elveszíteni. Jézus Krisztus a tegnapi, a múltbeli, a mai és a jövőbeli bűneidet egyszerre és mindenkorra eltörölte. Ez a kegyelem. Szóval ez az, ami minket megtérésre ösztönöz. Istennek a kegyelme. Szóval csak szeretnék bátorítani benneteket, hogyha mai nap úgy vagytok, hogy azt érzitek, hogy itt vagytok a törvénynek a házasságában. És még azt érzed, hogy a törvénnyel élsz egy házasságban. Hogyan tudok megszabadulni a törvénytől? Bocs, Levi. Hogyan tudok ettől a házasságból kilépni? Mert ugye, tehát csak úgy elválni nem lehet, mert ez egy törvénytelen dolog, ez egy házasságtörés lenne. Ugye? Jézus hogyan tud engem elvenni? Sehogy nem tud, mert házasságban vagyok a törvénnyel. Ez lehetetlen. Egy dolog van, ami képes egy házassági szövetséget legálisan felbontani. Tudjátok mi ez? Egy dolog van. Tessék? Halál. Így van. Azt mondja az eskü, amikor két ember összeházasodik, hogy a halál, addig legyünk együtt, amíg a halál el nem választ bennünket. A halál az, ami egy házasságot, egy szövetséget fel tud bontani. És most szeretném, hogyha elvonatkoztatnátok tényleg. Mi a törvénye voltunk házasságban. Ahhoz, hogy ez a házasság megszűnjön, valakinek meg kellett halnia ebbe a kapcsolatba. Na most Mr. Törvény szerintem nem fog meghalni. Gondoltam. Szóval mi marad? Nekem kéne meghalnom. Fú, ez durva. És akkor jött Jézus. És Jézus azt mondta, hogy... Jézus hív. Mennyből. Szóval... Ez jó volt. Szóval akkor jött Jézus. Mielőtt még megszólalt volna a telefon. És azt mondta, hogy oké. Nem neked kell meghalnod. Géza, nem kell neked meghalnod. Majd én helyetted meghalok a törvénynek. Azért, hogy mi házasságra tudjunk lépni Jézus Krisztussal. Értitek? Ezért volt szükség arra, hogy Jézus Krisztus meghaljon. Ez volt a célja. Mert ez volt az egyetlen legális módja annak, hogy mi szabaddá váljunk a törvény alól. És tudjátok mit? Most, hogy Jézussal vagyunk házasságban, többet a törvény nem tud nekünk pofázni. Már bocsánat. Nem tudja azt mondani, hogy így kérem a kávét, vagy úgy kérem, vagy két cukorral. Csináld meg magadnak.
A többi az a házasságon.
Többé nincs közöm hozzád.
Az ott az oltán.
Okay. Értitek? Értitek? Tudom, hogy ez így viccesen jön ki ez a dolog, de értitek az egésznek a lényegét? Okay. Többé a törvény nem tud neked beszélni, hogy tedd ezt, tedd úgy, tedd, ne tedd úgy, ne tedd amúgy. Még egy kicsit dolgozz, és elég jó leszel. Soha többet a törvénynek nincsen hatalma az életeden. Amikor kegyelem alatt élsz, amikor befogadod Jézus Krisztusnak a kegyelmét az életedbe, soha többet nem vagy, nem kell meghallgatnod a törvényt. És hogyha valaki törvénykezni akar veled, és valaki a fejedre olvas dolgokat, akkor igenis ezt visszautasíthatod, mert ez többé semmi közöd nincsen a törvényhez. Mert elváltatok, és nem vagytok együtt. És mostantól kezdve Jézus Krisztussal vagyok házasságban. Jézus Krisztussal vagyok. Nem úgy. Jó. Értitek? Átjött? Átjött? Értitek? Csak szerettem volna ezzel a példával, szeretném megköszönni törvénynek, Mr. Törvénynek és Jézusnak a munkát, a lopós mindenedet. Hé, te tökéletes vagy, nem lophatsz. Én megítélhetlek téged. Jó, válásper. Oké. Az Efézus 2:8-at még olvassuk fel, így végezetül. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Ennek az egésznek pontosan ez a lényege, hogy mi ne dicsekedjünk. Ne tudjuk azt mondani, hogy elég jó vagyok. Elég jó életet élek. Minden, segítem az embereket, adakozok. Egy házi csoportot vezetek, gyülekezetet. Szolgálok. Ennek ez a lényege, hogy ne tudjuk ezt mondani. Gyülekezet szükségünk van több kegyelemre. Nekem személy szerint szükségem van több kegyelemre. Mert tudom, hogy ez képes megváltoztatni az életemet. És hogyha mai este te szeretnél több kegyelmet az életedbe, szeretnéd elfogadni ezt a fajta kegyelmet, akkor csak egy dolgot kell, hogy tegyél. Nem kell semmit tenned igazából, csak egy dolgot, amit itt ír az ige. Hit által történik az egész. Nem kell tenned semmit, csak el kell hinned. Csak el kell hinned, és el kell fogadnod ezt. Ennyire egyszerű. És ahogy a dicsőítő csoport fölmegy a színpadra, szeretném őket megkérni. Csak szeretném, hogyha imádkoznánk most, és szeretném azt, hogyha szeretném feltenni azt a kérdést, hogyha szeretne itt valaki egy kegyelmet kérni Istentől. Hogyha van itt valaki, aki szeretné Isten kegyelmét befogadni az életébe, akkor szeretnék itt értet kimádkozni. Szeretném, hogyha most lehajtanánk a fejünket, és csak engedjük meg most, hogy Isten munkálkodjon itt. Csak megkérek mindenkit, hogy ne zavarjuk a másikat, csak adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy meghozzuk ezt a döntést. Életünk egyik legnagyobb döntése. Mi fog történni az életed végén, mikor Isten előtt állsz, és el kell számolnod az életeddel? Mi fog történni akkor, amikor odaállsz Isten elé? Lehet, hogy azt gondolod, hogy elég jó vagyok. Majd megdolgozok érte. Majd teszek még pár jó dolgot. Az az igazság, hogy nem tudsz semmit tenni. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk egy példás életet élni. Ez nem azt jelenti, hogy ezt kihasználjuk, ezt a kegyelmet, és megbántjuk a körülöttünk lévő embereket, és úgy élünk, ahogy szeretnénk. Ez nem ezt jelenti. De bármit is teszünk, ha nincsen, ha nem fogadjuk be Istennek a kegyelmét az életünkre, akkor nem vagyunk elég jók, sajnos. Ez van. mert minden ember bűnös, minden ember vétkezett, mindenkinek van valami az életébe. Nem vagyunk teljesen tiszták. Csak alázzuk meg magunkat itt most. És hogyha azt mondod a mai este, hogy nekem szükségem van erre. Tudjátok, a legnagyobb probléma az az, hogy büszkék vagyunk. Ez az igazság. És nem tudjuk kimondani egyszerűen ezt a szót, hogy szükségem van a te kegyelmedre, Istenem. Ha valaki mégis ezt meg akarja tenni a mai napon, ha úgy döntesz, hogy szeretnéd ezt a kegyelmet elfogadni, akkor szeretném, hogyha most feltennél a kezedet. És szeretném, hogyha ezzel megmutatnád Istennek, hogy te a mai napon belefáradtál, hogy jó akarj lenni. Belefáradtam abba, hogy megfeleljek. Belefáradtam abba, hogy megfeleljek Istennek. Nem tudok. Csak tedd fel a kezedet, hogyha mai napon meg akarod hozni ezt a döntést az életedbe. És meg akarod hozni ezt a döntést, hogy ma el akarom fogadni a te kegyelmedet, Jézus Krisztus. Befogadom, köszönöm. És pont. Szeretnék értetek imádkozni, akik most feltettétek a kezeteket, és kérlek, hogy mondjátok utánam ezt az imát. Mondjátok Istennek szívetekből. Szeretném a gyülekezetet kérni, hogy ti is mondjátok utánam, bátorítva ezeket az embereket, akik meghozták ezt a döntést a mai napon. Csak mondd a szívedből. Atyám, megvallom, hogy bűnös vagyok. Nem vagyok tökéletes. Vannak hibáim. És vétkeztem ellened. Megérdemelném a halált. De a mai napon azt mondom, szükségem van rád. Szükségem van a te kegyelmedre. Befogadom ezt a kegyelmet ma. Tegyél igazzá engem. Elfogadom, Jézus Krisztus, a te tettedet. A te halálodat. És befogadom a megbocsátást az életembe. Hit által. És nem cselekedetek által. Lágyítsd meg a szívemet ma. És tölts fel a te kegyelmeddel. Szeretnék imádkozni azokért az emberekért, akik már megtértek, akik már Krisztussal együtt éltek, de úgy érzitek, hogy szükségetek van kegyelemre, több kegyelemre az életedbe. Szükséged van, hogy ez az elítélés az életedből, ez az ítélet, ami benned van mások felé, és magad felé is akár, hogy ez eltűnjön. Lehet, hogy állandóan marcangolod magadat, hogy bűntudatod van, vagy szégyened van, hogyha elkövetsz valamit, vagy túlzottan is, vagy nem tudsz másoknak megbocsátani, folyamatosan elítélsz másokat, folyamatosan ítélkezel mások felett, és kemény a szíved, hogyha ilyen ember vagy itt, és szeretnél ma több kegyelmet az életedbe befogadni, akkor csak kérlek, hogy emeld fel most te a kezedet itt ezen a helyen. És engedd meg, hogy Isten átformáljon tényleg. Oké, szeretnék értetek is imádkozni, akik feltettétek a kezeteket. Megmondom őszintén, nekem szükségem van erre. az én életembe. Imádkozzunk együtt. Jézus Krisztus, befogadom a te kegyelmedet, és mai napon én újjá akarok születni. Szeretnék új emberré válni. És szeretnék kijönni a törvény és a törvénykezés alól. És szeretnék a kegyelem alatt élni. Kérlek, bocsáss meg. Bocsáss meg, mikor megítéltem magamat vagy másokat. Lágyíts meg a szívemet. Befogadom ma a te kegyelmedet. Formáját belülről, kifelé. Nem csak a tetteimet akarom megváltoztatni az életemben, de belülről akarok átformálódni. Formáját. Formáját. És befogadom ma a te kegyelmedet, és köszönöm a te kegyelmedet, Jézus. És mától, Uram, a törvénynek nincsen hatalma az életem felett, a törvénynek nincsen ereje az életem felett, az elítélésnek nincsen hatalma az életem felett. Többé nem vagyok házasságban a törvénnyel, hanem újjászülettem, és egy új ember vagyok Jézus Krisztus által. Kegyelem alatt élek. Kegyelemben élek. Mától az életem teljesen más. Köszönöm neked, Jézus.
Köszönjük, hogy hallgattad a Keresztény Közösség Egyház tanítását. Reméljük inspirált és bátorított. További információt a kkl.hu vagy az extremgeneráció.hu weboldalon találsz.